Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 150. Zsoltárunk első versét. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 342. énekünket lapozzuk fel. 342. És énekeljük el mindegyik versével, mind a 9 versével. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója.
Megfeszített Isten fény. benned lakásom. Jézus, engedd hozzá télem, veled hallom, veled élem. Engem bűnöst kérlek, ne hagy, hol áldobját kíra ne hagy, sőt, ha eljünk, majd hol állom, szent jobbodra engedj állom. Jézus, engedd hozzá térnem, veled hallom, veled élnem.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked a vasárnapot, mely napon visszaemlékezhetünk a te halálodra és feltámadásodra. Köszönjük néked, hogy megemlékezhetünk szörnyű kínhalálodról, melyet bűneinkért vállaltál. Pokol kínját szenvedted el helyettünk, hogy minket megszabadíts attól, és nekünk megszerezd a bűnbocsánatot és az örök életet, az Istennel való áldott és boldog közösséget. Köszönjük néked, hogy nem nekünk kell kivívni ezt magunknak, hiszen nem is tudnánk, hanem te megtetted helyettünk. Áldunk azért, mert legyőzted a halált, harmadnapra föltámadtál és élsz, és megmutattad, hogy a te áldozatod valóban érvényes áldozat. Köszönjük néked, hogy ma is, aki benned hisz, azért az egy áldozatért bűnbocsánatot és örök életet kap. Köszönjük néked, hogy erre a hitre, a beléd vetett hitre hívsz minket minden vasárnap, de minden nap is. Köszönjük néked, hogyha meghallhattuk már ezt a hatalmas, ellenállhatatlan hívást, ha hitetlenségünket megtagadva követésedre adhattuk fejünket és szívünket. És kérünk, hogy te erősítsél meg ebbe bennünket, és imádkozunk, hogy mindazok, akik még nem hozták meg ezt az elhatározást, hadd tudják meghozni, és hadd legyenek ők is elszánt követőid. Hálából azért a szeretetért, amit mutattál irántunk. Olyan csodálatos ez a régi ének, amely a te szeretetedről énekel, és arról, hogy mivel tartozunk ezért neked. Segíts, hogy hadd lehessen a mi szívünk egészen a tied, és az egész életünk is. Kérünk, hogy ragadj meg minket ma is, érzékeltesd velünk a te személyednek és a te követésednek a komolyságát. Kérünk téged arra, hogy lelked, nyissa meg előttünk az igét, és segíts, hogy magunkra tudjuk azt alkalmazni. Köszönjük néked, hogy szeretsz minket az elmúlt héten is. Tenyereddel hordoztál az elmúlt napokban is tapasztalhattuk minden gondviselő jóságodat, teljesen érdemtelenül. Köszönjük néked, hogy együtt ünnepelhetünk, téged ünnepelhetünk elsősorban. Dicsőséges Krisztusunk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg Máté evangéliumának 10. részéből, a 32. verstől a 39. versig. Leülve figyelemmel és alázattal hallgassátok Istenünk igéit. Tehát Máté evangéliumának 10. részéből olvassuk az írást. Máté evangélium a 10. részéből a 32. verstől a 39. versig. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre, nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, leány és az ő anyja, menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háznépe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Kedves testvéreim, az Úr Jézus tanításait vesszük vasárnapról vasárnapra, és itt most éppen azzal találkozunk, hogy félreérthetetlenné tette, hogy az újjászületett, a megtért, a keskeny ösvényre szegődő ember az egy nagyon komoly vállalkozást hajt végre. Ennél fogva ezt a vállalkozást, a Jézus Krisztusba vetett hitet, az ő követését alaposan meg kell fontolni. Máskor is beszélt erről Jézus, képeket használt, hogyha például egy ember háborúba indul, akkor előtte alaposan számot vet azzal, hogy mekkora a serege, milyen az ellenség, képes lesz ezt a dolgot megoldani. Ha valaki egy torony építésébe fog, akkor az is ugyanezeket kell, hogy mérlegelje, nehogy aztán ott álljon meg szégyenülve, félkész munkával. Nos, az Úr Jézus is azt akarta, hogy alaposan fontolja meg mindenki, aki az ő követésébe áll, hogy mire is vállalkozik. És enélkül, a megfontolás nélkül senki se vesse magát az ő követésébe, meggondolatlanul, megfontolatlanul. Hát ebben a mostani szakaszban érzékelteti velünk is, ma élő emberekkel az ő követésének a komolyságát, és ez számít azoknak, akik még nem döntöttek Jézus Krisztus mellett. Akik még előtte állnak ennek a nagy életre szóló döntésnek. Kell mérlegeljék ők is, hogy mivel jár ez. Viszont azoknak is szól Jézus, akik már a tanítványai. Hiszen a párhuzamos helyek vizsgálatából az derül ki, hogy Jézus ezeket a szavakat itt a tanítványainak mondta, akik már követték őt. Annak idején is tudatta velük Jézus, hogy mit vár tőlük, de újra tudatta velük, hogy mit vár tőlük. És ez úgy van, hogy nekünk is, ha már Jézus követőinek vallhatjuk magunkat Isten nagy irgalmából és nagy kegyelméből, akkor is eszünkbe kell jusson újra meg újra, hogy mit is kíván Jézus az övéitől. És ez az ő követése az mennyire komoly dolog, halálosan komoly dolog. Hát nézzük először is, hogy mit mond. Azt mondja először is az Úr Jézus, hogy az ő követője az kell, hogy róla vallást tegyen. Valaki azért vallást tesz rólam az emberek előtt. Itt nem olvastam el most, de az előzményekben arról beszélt a tanítványainak, hogy mennyire drágák ők a mennyei atyának. Nincs okuk semmi félelemre, békességük lehet abban a tudatban, hogy annak, aki még a verebekről is gondoskodik, és akinek még az ő hajszálaik is fontosak, annak a mennyei atyának a hatalmas és szerető kezében vannak, és ezért nyugodtan teljesíthetik a küldetésüket, és félelem nélkül állhatnak a világi emberek elé, a hitetlen emberek elé, hogy megváltó urukról vallást tegyenek. Ezt folytatja azzal, hogy ez tulajdonképpen egy nagy elvárás az ő részéről, hogy róla vallást tegyenek ők, a tanítványai. Vallást tenni azt jelenti, hogy vállalni őt, elismerni őt, kiállni mellette, bevállalni, hogy azonosítom magam vele, bízom benne, őt követem, ő a legelső nekem. Fontos, hogy valljuk meg Jézust mi is, akik ma Jézus tanítványainak valljuk magunkat, és akik még nem azok, azok gondolják meg, hogy ez vár ránk. Elsősorban tanúi kell, hogy legyünk. Tanúi kell, hogy legyünk Jézusnak. Nem önmagunkról kell tanúskodni, nem az egyházról, nem a gyülekezetről kell tanúskodni, még csak nem is a Bibliáról kell tanúskodni, Jézus személyéről kell tanúskodnunk. Vallást tesz rólam. Rólam, mondja Jézus. Róla, aki isteni személy, aki szűztől született, aki eljött ide így a földre, és leszállt közénk, hogy itt meghaljon, hogy eltemessék, hogy harmadnapra föltámadjon. El kell mondanunk róla, hogy halálának oka nem az ő bűnei, hanem a mi bűneink. Azok büntetését a poklot viselt el, és így mentett meg minket attól. Így szerezte meg nekünk a bűnbocsánatot Istentől, és így érte el, hogy befogadjon a családjába, és egyszer ott lehessünk az ő új világában, az új égen és az új földön. Őt kell tanúsítanunk, ami megváltónkat. El kell mondanunk, hogy mi őt szeretjük, mert viszonozzuk az ő irántunk való szeretetét. És bízunk benne, és ő körülötte forog az életünk, és követni akarjuk őt. Az, hogy őt megvalljuk, testvérek, az nem azt jelenti, hogy így hébe-hóba elejtjük a nevét. Itt mélyebb dolgokról van szó, mélyebb dolgok megvallásáról van szó. Nem, hogy fősóhajtunk, hogy Jézus Mária, és akkor megvallottuk a nevét. Nem. Nem, hogy hébe-hóba így mondunk valamit Jézusról, vagy... Nem, ez azt jelenti, hogy őt, mint Isten fiát, aki a földre szállt, aki meghalt, aki feltámadt értünk, bűneink büntetését vette magára, és nekünk kegyelmet és örök életet szerzett, és elhívott minket, hogy legyünk az ő hívei és az ő követői, őt megvalljuk az emberek előtt. Őt vállaljuk az emberek előtt. És tudatjuk velük, hogy nekük is vállalni kell, különben, ha nem vállalják, ez a Jézus vállalásának, hogy így mondjam, az árnyoldala, ha nem vállalják, el fognak kárhozni. Én is elmondom nektek, ha nem vállaljátok Jézust, el fogtok kárhozni. Ha én se vállalnám, én is elkárhoznék. Nem babra megy a játék, nem ilyen 10-20 filléreseket pötyögtetünk, hanem arról van szó, hogy el fogunk kárhozni, ha nem hiszünk ő benne. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy persze azt is elmondjuk, ami az örvendetesebb része a Jézusról való tanúságtételnek, hogy általa van bűnbocsánat, és általa van örök élet is, de ennek van egy kontrasztja, az előbbi igazság. Hogyha ezt nem hisszük el, nem bízzuk magunkat erre a Krisztusra, el fogunk kárhozni, menthetetlenül. Erre valahogy rá kell mutatnunk. És persze... Ez a dolog leginkább, mindnyájan tudjuk, hogy szóban történik, tehát szóbeli vallomástétel. Nyilvánvaló, hogy a szóbeli bizonyságtételnek egyébként még más formái is vannak, máshogy is bizonyságot tehetünk Jézusról, például úgy, hogy valakivel beszélgetünk, és elmondjuk neki, hogy egy nehéz élethelyzetbe kerültünk, és ebben a nehéz élethelyzetben hogy éltük át az Úr Jézus Krisztusnak a jelenlétét? Azt, hogy megvigasztal minket, megerősít minket, a tenyeré hordoz, megoltalmaz, akár betegség, akár haláleset történik, és valahogy arra használjuk ezeket a nehézségeket is, hogy rámutatunk a beszélgető társunknak ezekből kiindulva az Úr Jézus Krisztusra. Vagy ha nagy örömünk van az életbe, és arról beszélgetünk valakivel, sokszor szokott jelenni, azért ott is elmondhatjuk, hogy ezt a nagy örömünket mi elsősorban nem a magunk keze munkájának köszönjük, hanem az Úrnak köszönjük, mert tőle van ez. Elmondhatjuk, hogy mire tanított ezzel a szomorúsággal, vagy éppen ezzel az örömmel, mit tanított nekünk, ami megváltunk, ami Úrunk, és beszélhetünk így róla másoknak. Lehet, hogy valaki aggódik körülöttünk, és arról beszél állandóan, hogy mennyire fél a holnaptól, mi meg elmondhatjuk ilyenkor, hogy mi nem félünk, mert Jézus Krisztus azt mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, hogy mit egyetek, mit igyatok, és mibe öltözzetek. Mert majd a holnap aggodalmaskodik, de rátok meg gondja van az atyának. Elmondhatjuk ezt, és már is Jézusra mutattunk. Valaki sikert ér el. Milyen sokszor látjuk ezt, hogy emberek sikert érnek el valamiben. Akár jó a kormányzás. Jól sikerül egy vállalkozás. És amikor arról van szó, hogy kellene az Úr Jézust megdicsőíteni, mert ő nélküle nem ment volna, akkor Jézusról egy árva muk szó nem esik, hanem az ember dicsőül meg. Milyen ügyes voltam én, milyen nagyszerű voltam én, milyen jól kormányoztam én, milyen jól irányítottam én a dolgokat. Én. Magunkkal, ahelyett, hogy rámutatnánk Jézusra. Hála legyen neki. Johann Sebastian Bach odaírta a művei végére Soli Deo Gloria. Mindegyik műve végére odaírta. Mert Istennek adott dicsőséget mindenért, amit csinált. Mindenekben dicsőséget kell adnunk az Úr Jézusnak, és így is fel tudjuk rá hívni az emberek figyelmét. Kiemeljük őt a homályból, a feledésből. Ez egy halálos feledés, és egy halálos homály, amiben az emberek vannak, és ha mi nem tesszük meg, akik ismerjük Jézust, ha mi nem valljuk meg őt, akkor kitől fognak hallani róla? Persze, a fontosabb testvérek ezeknél az ilyesféle bizonyságtételeinknél, amikről itt legutóbb beszéltem, ezeknél fontosabb az első. Hogy valahogy eljussunk mindenképpen Jézus Krisztusnak az istenségéig. Odáig, hogy ő testet öltött Szűz Máriától, hogy föltámadt a halálból, hogy a bűneink büntetése van rajta a kereszten. Hogy a feltámadásával igazolta, hogy nekünk ő bűnbocsánatot és örök életet szerzett, és hogy hívjuk az embereket az ő hitére és az ő követésére, megmondva, hogy ha nem teszik ezt, el fognak veszni örökre. Már is elvesztek, de még majd véglegesedik az állapotuk. Buzdítanunk kell őket, hogy lássanak egy igazi keresztényt, aki ott él Jézussal, és na nézd meg, hogy én meg hogy élem már át ezt a Jézus követést. Tegyünk róla bizonyságot, testvérek, szánkkal is. És nyilván itt az előbb utaltam rá, hogy a szánkkal elsősorban, de a tetteinkkel is. Nyilvánvaló a tetteinknek a bizonyságtétele kell, hogy kövesse a szánknak a bizonyságtételét. Legyen az egy kedves mosoly valaki felé, egy kedves szó, egy segítséget nyújtó kéz, egy telefon meghallgatása, egy megbocsátás, vagy egy bocsánatkérés, vagy az ellenség szeretete megmutatása, vagy egy gyenge embernek a fölkarolása, vagy én nem tudom, valamiben mutassuk meg Jézusnak az erejét, a hatalmát, a szeretetét valami konkrét dologban. És azt mondta az apostol, illetve Jézus nyomán mondta az apostol, mert Jézus mondta először, hogy ha így beszéltek rólam, és így cselekeztek, hogy én tőlem tanuljátok, olyanok lesznek, mint az sötét égbolton világító kis csillagok. Máté evangéliumában mondja ezt az Úr Jézus, és Pál mondja később a Kolossé levélben, hogy legyetek ti is sötét égbolton világító kis csillagok, akik rámutattok az Úr, vallást tesz én rólam az emberek előtt. Természetes testvéreim, hogy a tanítványoknak nem sikerül mindenkor úgy ez a feladata, ahogy mi azt szeretnénk. Úgyhogy egyikünk se lehet nagyon büszke magára meg egyáltalán nem, de annyira jó, hogy vannak a Bibliában ilyen vigasztaló példák. Például Péter apostol, aki ott állt a főpap udvarába, aztán háromszor is megtagadta Jézust, ahelyett, hogy megvallotta volna. Hát mi is sokszor ilyenek vagyunk, hogy nem valljuk meg, aztán utána jövünk rá. A jobbik eset, amikor elkezdünk sírni, úgy, mint Péter, aztán kiment valahova, aztán ott elzokogta a bánatát, és addig nem tudott megnyugodni, amíg Jézus fel nem oldozta a feltámadás után. De van a számára megoldás, és van a számára is bocsánat ezért a tettéért, és újat kezdhetett, és aztán vértanúként halt meg. Vallomást tett Jézusról. Mi is vallomást tehetünk, ha elmulasztottuk, bánjuk meg, ha kell, sírjunk is miatta, de bánjuk meg, és fogadjuk el Jézus bocsánatát, és kezdjük újra. Van a számunkra újrakezdés ebben a vonatkozásban is. Jézus, hogy ezt megtegyük valóban, azzal biztatja a tanítványait, ha nézitek itt az igét, hogy ha így teszünk, ha megvalljuk őt az emberek előtt, akkor ő is megval minket az Atya előtt. Ez egy óriási biztatás. Hatalmas, nyomatékos biztatás, mert azt jelenti, hogy ha ti itt a földi életbe vállaltok engem, akkor majd én is vállallak titeket a végítélet napján, a mennyei Atya előtt. A végítélet napján. Annyira csodálatos dolog ez, testvérek, hogy a végítélet napján lesz valaki, aki nekem vagy bármelyikünknek a pártját fogja. Pártunkat fogja. Aki ott, ahol nem lesz senkinek egyetlen egy ütős érvese amellett, hogy őt miért kellene a mennybe beengedni, az Isten országába beengedni. Mert nincs senkinek egy ütős érve, egyikünknek sincs. És akkor megszólal az ő híveinek, a megváltottjainak a védő ügyvédjeként az Úr Jézus, és azt mondja, hogy hoppá, ő az enyém, és kiáll mellettünk. És ha ott egyetlen egy valakinek lesz szava, egyetlen egy valakinek lesz egy ütős érve, amellett, hogy bejussunk a mennybe neki. És ha ő azt mondja valakire, hogy én ismerlek téged, akkor az bemegy a mennybe, de akinek azt mondja, hogy nem ismerlek titeket, az nem megy be a mennybe, az kimarad a külső sötétségen, el fog veszni. Aki itt megvallja őt, azt ő ott fogja megvallani egy sokkal fontosabb szituációban, egy egészen rendkívüli szituációban, és meg fog menteni örökre. Ez, hogy ott megvall minket, ez számunkra ott és akkor az örök életet, az üdvösséget fogja jelenteni. Ha itt a Földön mi nem valljuk meg, egy adott helyzetben még van számunkra bocsánat, kezdhetjük újra. Jézus Krisztusunk biztatását úgy forgassátok a szívetekbe, testvéreim, forgassuk mindnyájan, hogy ő megval bennünket, ott ő vállal bennünket, akármilyen nyomorultak is voltunk, meg vagyunk, ő vállal minket, de mi is vállaljuk őt itt. Nem csak ott fog vállalni Jézus egyébként minket, hanem már a kereszten is vállalt. Ezt is be lehet még venni a gondolatainkba, hogy az Úr Jézus a keresztre azokért ment, akiket neki adott az Atya, és akik az övéi. Azt mondta a főpapi imádságában, hogy én őértük oda szentellem magam, én vállalom őket, egyet se veszitek el közülük. Oda fölvitte a bűneinket magába a keresztfára, és elviselte a vétkeinket. Még nem is voltunk sehol, ő már vállalt minket, a magunk teljes nyomorúságába. Aztán kér bennünket egyszer az életünkben, hogy mi is vállaljuk már el őt, aki megváltott minket. És ha elvállaljuk, azt mondja nekünk, na nem csak a keresztemen vállaltalak, hanem ott is vállalni foglak a jövőben, az örök élet pillanatában. Nos, a lényeg, testvérek, hogy a keresztjéneknek, az igazi keresztjéneknek a feladata, a küldetése ebben a világban, amit Jézus elvár tőlük, hogy vállalják őt. Vallást tesz rólam az emberek előtt. A következő dolog, amit Jézus mond a követése komolyságáról, az egészen, hogy így mondjam, elképesztő. Ugye a 34. verstől olvastuk, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, leány és az ő anyja, a menny és az ő anyósa közt, és hogy az emberségnek, hogy az embernek ellensége legyen az ő háznépe, aki inkább szereti atyát, anyját, hogy nem engemet, nem méltó éj hozzám, aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Van egy párhuzamos hely Lukács evangéliumának a 14. részébe, ahol Jézus egyenesen úgy mondja ezt az utolsó mondatot, hogy aki meg nem gyűlöli apját és anyját, nem méltó én hozzám, nem lehet a tanítványom. Hát óriási kérdés, hogy mit akart ezzel Jézus mondani, mire akar tanítani a tanítványait. Nyilvánvalóan arra, hogy az ő tanítványai, hívei életében ő kell jelentse az abszolút prioritást, az abszolút tekintélyt. Egyértelmű kell, hogy legyen az ő tanítványai számára, hogy Jézus az első az életünkbe. Jézus azt jelenti az ige az első az életünkbe. Őt vállaljuk, neki engedünk. És nagyon is lehetséges, mondja Jézus, hogyha valaki így vállal engem, hogy én leszek mostantól az értékrendjébe, így is mondhatjuk a legelső, hogy az ilyen ember összeütközésbe kerül legközelebbi családtagjaival is. És ezt Jézus nem rejtette véka alá, nem titkolta el, megmondta, hogy így lesz, és ezt a történelem igazolta, hogy így is lett. Mind a mai napig így van. Annyira kemény dolog ez, mert nyilvánvalóan mindnyájunk számára a férjünk, a feleségünk, a gyermekeink, unokáink a legelső helyen vannak az életünkben. De Jézus azt mondja nekünk, hogy nem lehetnek a legelsők, én akarok lenni a legelső. Én, aki teremtettelek téged, aki a gondodat viseltem, aki megváltottalak, aki múlik az üdvösséged, én akarok lenni az első. Nem lehet más az első. Még a legdrágább szeretteid sem lehetnek az elsők. Nem foglalhatják el a helyemet. Nem lehetnek más, szóval a bálványaiddá. Én akarok lenni a bálványod, de én nem bálvány vagyok, hanem egy igaz, élő Isten. Én akarok lenni a te Istened, a te Urad. Ezt a dolgot nyilván nagyon alaposan meg kell fontolnunk, hogy vállaljuk-e mi ezt. Megér-e nekünk Jézus ennyit? Amikor azt a szót halljuk egyébként, hogy Jézus azt mondja, hogy gyűlölje meg a családtagjait, az ő tanítványa, akkor Jézus nem szó szerint a gyűlöletre szólított fel, ez egy ilyen sémita kifejezés, amit Lukács leír, de Máté értelmezve ad vissza, a helyes értelmét tárja fel ennek, tudnilik, hogy jobban szereti a családtagjait, mint engem. Jézus nem hívott arra soha, hogy a 10 parancsolatot szegjük meg, amiben azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat. Ő nem mondta soha, hogy meg kell gyűlölni. Ha mondta is, ez nem ezt jelentette az ő szájában. Azt jelentette, hogy én vagyok az első, és nem lehet nálam fontosabb senki az életedben. Még az apád, az anyád sem, meg a gyerekeid se. Sőt, tulajdonképpen még önmagunk sem, majd mindjárt erről is beszélünk. De hát hogy állok én ezzel, ha már Jézus tanítványa vagyok? Nem furakszik vissza a szívemben, az értékrendemben első helyre, mégiscsak a feleségem, a gyerekeim, unokáim? Nem lesznek fontosabbak, mint Jézus? Valóban még mindig Jézus a legfontosabb? Vizsgáljátok meg magatokat ti is. Még mindig az ige szabályozza az én gondolataimat, az én magatartásomat, az én döntéseimet, ha egyszer már hívő lettem. Ha őt válasszuk, akkor nem lehet más. Értsük meg ezt a kemény feltételt. Nem lehet más. Mi már nem vagyunk más embereknek alávetve, hogy így mondjam. Nem szólhat bele más a mi életünkbe, csak Jézus. Még a feleségünk, a gyerekünk, senki. Csak Jézus. Ítéljétek meg, mondja az apostol, amikor ott ütik-verik őket, hogy Istennek kell inkább engedni, vagy embereknek. Hát ezek az emberek lehetnek tőlünk távoli emberek, lehetnek közeli emberek, nem vagyunk többet a magunk urai, és mások sem a mi uraink. Egyszerűen nem engedhetem meg, hogy az én életem irányításában más beleszóljon, mint Jézus. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell beszélgetni egymással, nyilván beszélgetünk egymással a feleségemmel, nyilván meghallgatjuk a gyerekeink véleményét is, nyilván meghallgatjuk testvérek véleményét is adott esetben, de mégiscsak azért a döntő az, hogy ott állok az Úr Jézus előtt, és Uram, a te ígédből igazíts el engem. És azt fogom mondani, és azt fogom csinálni, amit te akarsz. És mindegy, hogy ezért a gyerekem meg fog rám haragudni, vagy nem fog megharagudni. Nem könnyű dolog ez a szituáció. Még emlékszem, hogy kisgyerek voltam, aztán valami gazemberséget műveltem otthon, és édesapám jött reggel, elkapott a konyhába, és mondta nekem, hogy fiam, te gonosz dolgot művelsz mostanság. Én ebbe téged nem támogatlak egyáltalán, de ez csak hagyján, Isten se támogat. Amit te most csinálsz, azért téged az Isten ítéletre fog vonni. És én ezt azért mondom neked, mert Éli főpapot az Isten felelősségre vonta azért, hogy nem szólt a fiainak azért, hogy valamit gonoszul csinálnak. Éli főpapot Izraelbe, és a fiai ott gazemberkedtek az emberekkel. És Éli elmulasztotta, pedig tudta, hogy mit csinálnak a fiai, elmulasztotta, hogy szólja nekik, én szólok neked, fiam. Hú, de mérges lettem apámra. Emlékszem, hogy de belém mart a dolog, és most is emlékszem rá, hogy inkább azt mondta, hogy inkább összeütközök a fiammal, mint hogy hagyjam őt ezen az úton bóklászni. Szeretettel mondta, de kemény volt. Mert Istennek kell inkább, Jézusnak kell inkább engedni, mint a nem tudom kinek, mint a fiam kényének, kedvének. Hát voltam már én is ilyen helyzetben aztán. Nem olyan könnyű konfrontálódni egymással. Bibliai példát is tudunk mondani, ugye Anániás és Zafira történetét. A két egy házas pár volt, akik eladtak valami földet, aztán megegyeztek otthon sutyomba, hogy valami kis pénzt elvisznek a gyülekezetből, azt leteszik, mint hogyha nem tudom, most valami nagy adományt tettek volna. De közben a pénznek nagy részét otthon eldugták. És megegyeztek ketten a hazugságba, és nem volt ott az a férj, aki mondta volna a feleségének, hogy ne csináljuk ezt, asszony. Vagy nem volt az az asszony, aki mondta volna a férjének, hogy ne játsszuk már meg itt magunkat, hogy mi eladtunk egy földet, azt az egész pénzt bevisszük a templomba, a gyülekezetnek. Hát csak egy kis részét, egy töredékét visszük be, a többit meg itthon eldugtuk. Ez nem becsületes dolog, nem inkább ne vigyünk semmit. Értitek, hogy nem szóltak egymásnak, nem vállalták egymással a konfrontációt a bűn miatt. Istennek kell inkább, Krisztusnak kell, én akarok lenni az első, és utána jöhet minden egyéb. Nyilvánvalóan, testvérek, hogy nem arról van szó, hogy nekünk nem kell szeretni a feleségünket, házastársunkat, a gyerekeinket. Nyilván, hogy szeretnünk kell, teljes szívünkből szeretnünk kell. De nem szerethetjük őket jobban Krisztusnál. Ő kell legyen az első. Nyilvánvaló, hogy Jézus azért mondta ezt a dolgot, mert érzékeltetni akarta az emberekkel, hogy ő mindenkinél jelentősebb személyiség. Ő mindenkinél dicsőségesebb személy, ő páratlan dicsőségű személy. Páratlan az ő ereje, az ő hatalma, az ő kegyelme, az ő bölcsessége, mindenestől páratlan Krisztus. És nem, ő nem egy olyan valaki, aki mondja, hát akkor jó, hát így is na, megyek én valahogy utána, aztán majd valahogy besorolom őt is a dolgaim közé. Ő nem ez a kategória. Ő kilóg ebből a kategóriából. Sokszor úgy prédikálnak az emberek, testvérek, hogy azt mondják az embereknek, fogadjátok be Jézust a szívetekbe, és tegyétek őt az életetek részévé. Értitek ezt a külön... Nem, Jézus nem tehetjük az életünk részévé, mint a zsebkendőnket, meg az autónkat, meg a nem tudom én miket. Az az életünk része lett, de Jézus nem az életünk része akar lenni, hanem az első akar lenni az életünkben. Egy abszolút prioritás. Ezt elmondta Jézus, nem tudunk vele mit csinálni. Nem az egyház mondja ezt, nem én mondom ezt nektek, ő mondja. Mindnyájunknak mondja, nekem is ugyanúgy mondja, és nekem is ugyanolyan kemény, mint bármelyikünknek. Hát Jézus komolyan vette magát is, meg a követését is. És nekünk is ugyanilyen komolyan kell venni, és ha Jézus követői vagyunk, akkor mi egyébként nem is vagyunk komolytalan emberek. Jézus követői komoly emberek, elszánt emberek. Nekik Jézus minden. A megváltójuk, az uruk a minden. Na, előfordul az is még, hogy ehhez még egy gondolatot hozzáfűzzek, hogy az Úr Jézus, amikor ilyen keményen beszél, pont akkor vonza magához az ő igazi tanítványait. Pont akkor szokta vonzani magához az ő igazi tanítványait. Az ő igazi tanítványai, azok nem rémülnek meg ettől az ő kijelentésétől, hanem azt mondják, hogy ez így van. Aláírjuk. Ez teljesen jogos követelés Jézus részéről, hogy ő akar lenni az első az életünkbe. Nyúlfarknyi életünket itt a földön megváltotta az örök haláltól, és örök életet szerzett nekünk. Méltó az Isten fia erre, hogy ő legyen az első az életünkbe, és ne más bálványok előtt hajbókoljunk, akik egyébként tönkre tesznek bennünket. Mert bálványozhatom én a feleségemet, meg a gyerekemet, az fog tönkretenni engem. Mondtam már nektek annak az embernek a példáját, aki elmondta, hogy ő mindent megtett a gyerekeiről, így mondta szó szerint, hogy bálványozta a gyerekeit. És mondom, aztán mi történt? Hát most nem törődnek velem. Nem törődnek velem. Rám se néznek a gyerekeim, pedig én mind meg nem tettem értük. Mindent megtettem értük. Végül még azt is megtette ez az illető, hogy 4-szer öngyilkos lett, azért úgy, hogy megmenthessék, de hogy fölhívja magára a figyelmet, hogy ő itt van, és vele törődni kell, szerencsétlen. Mert a bálványok tönkre teszik az embert. Mondtam neki, hogy ne a gyerekeit, az egész életét elhibázta. Jézust kellett volna bálványoznia, idézőjelbe teszem. Jézus nem tesz tönkre senkit. Ha ő az első, az élet pont kibontakozik az ő uralma alatt, az ő vezetése alatt. Virágba szökkenünk, testvérek. Na, Az első azt mondja Jézus, hogy aki utánam jön, az vallást tesz rólam. A második dolog, amit mond, hogy az ilyen ember az engem tart az elsőnek a szívébe és életébe, és tőlem függ a döntéseibe, útjaiba, elhatározásaiba. Én vagyok neki a döntő szempont. A következő harmadik dolog, amit mond Jézus, hogy ami még ennél is keményebb, bár első olvasatra nem biztos, hogy feltűnik nekünk, és aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Micsoda, hogy fel kell venni a keresztet Jézus követőjének. Na, utaltam az előbb egyes prédikátorokra, most mondhatom megint a népszerű prédikátorok ostorozásaképpen, hogy ők ezt nem szokták elmondani. Ők nem mondják el, arról beszélnek, ha Jézust követed, minden gyönyörű lesz, sikeres leszel, egészséges leszel, épp leszel, erőteljes leszel, sikere, minden rendben lesz. Kereszthordozáson nincs egy muk szó se. Hogy kereszthordozásról felvenni a keresztet. Nem egészen világos, hogy a mai emberek számára, hogy Jézus korában ezt a szót, ezt a kifejezésmódot hogyan hallották az emberek. Mert abba a korba, testvérek, ha visszamegyünk így képzeletbe abba a korba, akkor ott ez a felvenni a keresztet kifejezés, ez azt jelentette, hogy valakire ráteszik a patibulumot, a keresztnek a vízszintes ágát, a keresztfának, a kivégző eszköznek a vízszintes ágát, és viszi a vesztőhelyre. Felvenni a keresztet. Jézus felvette a keresztet, amikor rátették ezt a nagy gerendát, aztán kivitte a Via Dolorosán ugye a Golgotára. A bűnözők is ugyanazt, felvették a keresztet. És Jézus ugyanezt a kifejezést használja, felveszi a keresztet, aki jön utánam, vagyis megy a vesztőhelyre. Azok az emberek, akik ezt hallgatták, láttak elég keresztet, mert a zsidók között voltak mindig ilyen lázadó csoportok, akiket általában a rómaiak úgy intéztek el, hogy keresztre feszítették őket. És azt úgy csinálták, hogy hát úgy láthatóan, hogy ugye a utak mellett, meg kereszteződésekben, hogy úgy lássák az emberek, azt elmenjen a kedvük attól, hogy ők ott végezzék, ugye, elrémisztésképpen. Felvenni a keresztet. Hát látták az emberek, hogy ez iszonyú kínokkal jár egy ilyen halál. És most Jézus azt mondja ezzel a kifejezésmóddal, hogy még az ember, még a saját életénél is fontosabbnak kell, hogy tartsa őt. A saját fizikai életénél is fontosabbnak kell, hogy tartsa őt. És kész kell legyen arra, hogy még az életét is föláldozza érte. Nem úgy, mint a terroristák, akik magukra kötnek milyen robbanó anyagokat, aztán elmennek valami forgalmas helyre, és ott fölrobban. Nem így. Mert Jézus azt mondta, hogy úgy küldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé, és az ő követői azok nem ilyen erőszakos emberek. Nem erre hívta őket, hogy legyenek ilyen öngyilkos merénylők. Mégis az történt velük, hogy ezekkel a szelíd emberekkel, ezekkel a szelíd keresztényekkel tömegszámra végeztek. Az első időkben különösen, az első pár száz évben a kereszténység története során. És egyébként ma is ismerjük, hogy mi a helyzet. Ugyanez történik. És megméretik, testvérek, van, akinek megméretik, hogy az életemnél is fontosabb-e Krisztus. Van, akinek nem jut el idáig a próbatétel, de vannak hívők, akiknek meg eljut, nem? Ott láttátok ezeket a képsorokat, amikor az ISIS katonái kivégezték az etióp keresztjének, kopt keresztjéneket ugye a tengerparton. Ott álltak a férfiak, nyakukon a tőr, és aztán szépen elvágták a torkukat mindegyiknek. Azért, mert keresztjének. Hát ők, és megméretett a dolog, hogy nekik fontosabb-e Jézus, mert hogyha azt mondták volna, hogy én egy az Isten, Allah és Mohamed a proféta, ennyit kellett volna mondaniuk, akkor megúsznak mindent. De nem mondták. És ezekre az emberekre, testvérek, oda kellene figyelni, mert ezek az emberek azok, akiket Isten így elénk tesz a mai időkben is, és azt mondja, nekik fontosabb voltam én, mint az életük. Erre gondoltam, a keresztfölvétele ezt jelenti. A kereszt kivégző eszköz. Ne fáradozzatok a földi életetek megtartásán, hogyha oda jut a helyzet, hogy meg kell halnotok értem. Hanem áldozzátok föl. Én is föláldoztam magamat értetek, ugye mondja Jézus teljes joggal. Nem olyat kívánok tőletek, amit én nem tettem volna meg értetek. Sőt, az én halálom sokkal szörnyűbb volt, mint a tietek lehet. Mert én a poklokra szálltam utána, nektek meg nem kell oda menni. De ha értem, kivégeznek benneteket, az én bizonyságtételemért kivégeznek, akkor vállaljátok ezt. Az összes tanítvány, úgy tudjuk, hogy az összes tanítvány talán János apostol kivételével vértanú lett. Mindegyik. Nem kell keresni a hívőknek a vértanúságot. Volt egy olyan idő a kereszténység történetében, amikor voltak emberek, hívő emberek, akik direktbe keresték, provokálták az ellenséget, hogy így mondjam, a római hatóságokat, hogy őket végezzék ki. Erről nem beszélt Jézus. Nem kell keresnünk a mártíriumot, a mártírhalált. De ha eljön ez a pillanat, hogy valakinek föl kell áldoznia magát, akkor nem kell tőle félnie. Nem kell tőle félnie. És nem kell megtennie mindazt, csak hogy mentse a maga kis földi életét. Jézus drágább, mint a földi életünk, ugye? Drágább, mint a földi életünk. Most itt én könnyen beszélek nektek erről, meg ti is beszélhettek róla nagyon könnyen, itt vagy ott, de ez egy komoly dolog, amit a szívünkbe kell forgatni, és számon kell tartani, hogy tőlem ezt kívánja Jézus, mert annyira értékes, hogy még az én életemnél is értékesebb. A kereszt hordozás tehát, testvérek, most már talán jobban értitek azt, hogy nem azt jelenti, hogy az embernek valami nehézséggel kell együtt élnie. Így a hétköznapi magyar nyelvben ezt jelenti a kereszt hordozást. Hordozom a keresztemet. Miért? Mert az anyósom olyan, amilyen. Na, a kereszt az anyósom. Nem erről beszélt Jézus. Vagy nagy betegség, gyötör már 30 éve, ez az én keresztem. Nem erre gondolt Jézus. Sokkal rosszabbra gondolt. Az élet odaadására, az élet odaszánására. Azt mondja egy híres zsidó rabbi, Jehuda ben Baba, Krisztus utáni második században élt, akkor, amikor elbukott a Barhókba a felkelés, és nála akartak elrejtőzni a tanítványai a rómaiak elől, azt mondta nekik, hogy ne itt rejtőzzetek, emét biztos megtalálnak benneteket, menjetek, mindenfelé bújjatok el az országba, mert a Tórának nem szabad elvesznie Izraelből. A Tórának, a törvénynek, ti vagytok a Tóra őrzői, őrizzétek a törvényt. Jézus azonban nem így fogalmazott. Azt mondta a tanítványainak, hogy értem, nem a Tóráért, értem, föláldozza magát. Aki érte, föláldoztam magam. Annyira megdöbbent egyébként, Jézus ezt ki is egészíti ezzel a megjegyzéssel, hogy aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Ugye ez azt jelenti, hogy aki úgy dönt, hogy értem, föláldozza az életét, az megkapja az életet. Megnyeri az életét, aki meg úgy dönt, hogy nem vállal engem, és inkább a földi életét tartja meg, az az ember elveszti a maga életét. Ilyen fordítva van a dolog. Ha én arra igyekszem, hogy a földi életemet minden áron, ezt a fizikai létemet, amit kaptam, bebiztosítsam és megtartsam, akkor el fogom veszíteni az örök életet. Ha meg Jézusért odaadom ezt a földi életet, akkor megnyerem az örök életet. Ez az üzlet. Minden esetre azt hiszem, testvérek, nem kell ezt tovább itt ragoznom, űznöm, fűznöm, mert egyértelmű mindjártok számára, hogy az Úr Jézus hát ezeket mondta, és ezeket oda tette a tanítványai elé, hogy na, aki a tanítványom, az ilyen legyen. Az valljon meg engem, annak én legyek az első, de annyira az első, hogy még az életét is áldozza föl, értem, ha úgy hozza az isteni akarat. Hát, hogyha ezeket látjuk, ezeket a komoly dolgokat, akkor tényleg meg kell fontolnunk azt a dolgot, hogy mi igazán akarunk-e Jézus követői lenni, vagy nem. És lehet azt mondjuk, hogy igen, de lehet azt mondjuk, hogy nem. Ilyen feltételekkel nem. De ezt is lehet dönteni. Az első döntés, ha igen, akkor megy a mennybe, ha meg azt mondja, hogy nem, akkor megy a pokolba. Ennyi. Azt mondom nektek egyébként még befejezésül, hogy hogy elgondolkozzunk ezen a három dolgon, hogy bizonyságot tenni Jézusról úgy, hogy ő az első a szívünkben, fontosabb, a legfontosabb emberi kapcsolatainknál, sőt, előbbre soroljuk őt a magunk fizikai, biológiai életének a megtartásánál is. Ez a három dolog valahogy összefügg egymással, egymásba kapcsolódik. És azt gondolom, hogy az elsőnek akkor van súlya, hogyha a második és a harmadik is a helyén van, a szívünkbe. Tehát akkor tegyünk vallást Jézusról, hogyha fontosabb, mint a családtagjaink, és fontosabb még a saját fizikai életünknél is, vagy biológiai életünknél is. Mert akkor a szavunknak lesz súlya. Különben beszélhetünk napestig, lyukat az emberek hasába, én is. Akkor van súlya a szavamnak, ha én azt úgy mondom, olyan hívő emberként, akinek Jézus a number one, a legelső. Az én megváltó Uram. Ha ő az első, ha kész vagyok érte még az életemet is, ha úgy hozza, nemhogy annál kevesebbet, még kevesebbet is oda tudok adni érte. Akkor beszélhetek. Ha nem vagyok, akkor ne legyek lelkész, ne legyek presbiter, semmi ne legyek. Ne legyek hívő. Mondjam azt, hogy hitetlen vagyok. Ne szóljak semmit. Jézus minden esetre nem ezt akarja, hanem elénk áll, és azt mondja, hogy te, én megváltottalak tégedet, mert szerettelek, örök szeretettel, neveden hívlak téged, te az enyém vagy, gyere. Ezzel fog járni. Tudjad, készülj fel rá. De nem többet érek én ezeknél. Nem érek sokkal többet, mérhetetlenül többet, a tiédnél, meg az életednél is. Hát vállalj engem. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, abban az időben is nehéz lehetett hallgatni a te kemény beszédedet, és ma is megvalljuk, hogy nem könnyű szembesülnünk ezekkel a szavakkal, gondolatokkal. Nem szokták sokat idézni a Szentírásnak ezt a passzusát veled kapcsolatba, pedig ezeket is te mondtad. Köszönjük néked, hogy most nekünk is mondtad, és a szívünkre helyezted ezeket. Áldunk azért, mert megmutatod nékünk a te végtelen nagy dicsőségedet, a te számunkra fölfoghatatlan szeretetedet. Beavatsz minket abba az áldozatba, amit hoztál, és aztán azt mondod nekünk, hogy az életünk irányítója akarsz lenni. És fontosabb akarsz lenni fizikai, biológiai életünknél, fontosabb akarsz lenni családtagjainknál is. És azt akarod, hogy rólad így vallomást tegyünk az emberek között. Jár, amivel jár, kerüljön, amibe kerül. Segíts bennünket, Urunk, hogy látva téged, mindezekre igen tudjunk mondani, és hadd vonzon ki bennünket ez az egoista, önző, hiú életünkből, amiben benne élünk. Könyörülj rajtunk, hogy bűnt tudjunk vallani neked, és át tudjuk adni a szívünket egyszer és mindenkorra. Köszönjük, hogy te komolyan veszed magadat, és komolyan veszed a te követőidet is, és a te követésed útját is. Kérünk, segíts bennünket is ugyanolyan halálosan komolyan venni téged, önmagunkat is, meg a te követésedet is. Imádkozunk azért, hogy áld meg életünket, szívünket, könyörgünk hozzád, hogy tekints az örvendezőkre, és áld meg azt a családot is, aki hálaadással a szívébe jött el ma közénk. Áld meg a betegeinket gyógyulással, köszönjük azokat, akiket már gyógyítgatsz, erősítgetsz. Kérünk, légy azokkal, akik most vannak nehéz helyzetekben. Imádkozunk a családtagjaikért, hogy őket is karolt föl. Kérünk, áld meg gyülekezetünk kicsinyeit és nagyjait, és segíts, hogy elkötelezett híveid legyünk minnyájan. Életre halálra. Köszönjük te néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Kedves testvérek, először is jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Kedden bibliaiskolát tartunk, Ábrahám története kerül sorra, úgyhogy ennek egy-egy mozzanatát fogjuk kiemelni. Akik már elolvasták az egész könyvet, Mózes első könyvét, azok egy kicsit lapozzanak vissza, és Ábrahám történetére koncentráljanak egy kicsit, mert erről fogunk tehát kedden beszélni. A többi gyülekezeti alkalmainkat is a szokott időben megtartjuk. Külön kiemelem, hogy jövő vasárnap úrvacsoraosztást tartunk, melyre készüljünk örömmel, békességgel és bűnbánattal. Szeretettel hívunk mindenkit a szent asztalhoz. Harmadszor azt hirdetem még, hogy egy kedves felkérésnek eleget téve, szeretettel köszöntjük most a gyülekezetünk egyik presbiterét, Csészabó András doktorurat, aki időtlen idők óta, nem is tudom hány éve gyülekezetünknek presbitere, és az úrvacsora nagy pártfogója, és mindig itt osztja velem, mióta tulajdonképpen itt vagyok, azóta együtt osztjuk az úrvacsorát, és hát megadatott neki, hogy eléri ezt a 80 évet. És hát örömmel teszünk eleget a család kérésének, hogy itt megköszönjük a szolgálatát, és az Úr szeretetére bízzuk a további életedet is. Reméljük még sokáig megtart az Úr a családodnak, a gyülekezetünknek és az ő országának az épülésére. A családtagok közül a lánya, dr. Csészabó Zsuzsanna, egy turmezei verssel hadd köszöntse az édesapját.
Minden gondotokat ő rávessétek. 1 Péter 5-7. Minden lehetséges a hívőnek. Márk 9-23. Mindenre van erőm a Krisztusban. Filippi 3-20. Mindenért hálát adjatok. Efézus 5-20. Minden gondomat rád vethetem. Nem csak az apró cseprő gondokat, a nagyobbakat is. Nem csak a nagyokat, nehezeket, a legkisebbeket is. Mert a minden az minden. És minden lehetséges, ha hiszek. Lehetetlen, megoldhatatlan, elérhetetlen nincsen. Mert a minden az minden. És te benned mindenre van erőm, mindenre, sokra, kevésre, szűkölködésre és bővölködésre. Testvérek terhét vállamra vennem, te eléd vinnem. Mert a minden, az minden. S mindenért hálát adhatok. Derűs napok, borús napok, örömök, szenvedések, mindet azért adod, hogy cél felé segítsen. Mindenért hálaéneket mondhatok, mert a minden az minden.
Gondok urunkat kérem, dr. Pauk Jánost, hogy néhány szóval köszöntse az ünnepelt kollégát.
Talán működik ez a mikrofon, igen. Már tegnap, amikor családi és gyülekezeti részvétellel Szatymazon köszöntöttünk egy kedves testvérünket, Ásné Jutkát, akkor is szembe tűnt nekem, hogy ez a 1942-es év, miközben körülöttünk, már az ország körül ropogtak a fegyverek, kedves testvérek születtek ekkor, és most dr. Csészabó Andrást köszöntjük és ünnepeljük, Bandit Andrást, hogy ki hogy szólít téged. És most egy bibliai igével szeretnélek köszönteni Péter apostolnak egy nagyon földi ízű mondatával, de ő és az Úr felhatalmazta arra, hogy ez egy tiszta vallomás legyen. Ez pedig így hangzik az utolsó vacsora végén, Máté 26, 33b-ből. Ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. És most 80. születésnapod alkalmából a gyülekezet és a presbitérium nevében azért adunk hálát, ezért a péteri mondatnak a végéért, hogy én soha benned meg nem botránkozom. Már nem benned, hanem Jézus Krisztusban, hiszen Péter is róla szólt, hogy benned meg nem botránkozunk. Amikor egy személyes dologgal, hagyd mondjak még két mondatban, amikor idejöttünk 84-be, akkor lelki atyám, akit te nagyon jól ismertél és ismersz ma is, úgy bocsátottál Szegedre, hogy hát Jancsikám, nem sok jót tudok neked mondani Szegeddel kapcsolatban, meg az egyházzal kapcsolatban. Aztán 3-4 hét múlva visszamentünk, aztán azt mondja, hogy te figyelj, mégiscsak van egy ember, akit próbálj megkeresni, ha ott vagy, ez a Csészabó Bandi. Aztán eljöttem az előző Zoltántól, amikor véget ért a gyülekezeti alkalom, megkérdeztem, te Zoltán, ki az a Csészabó Bandi? Azt mondja, figyelj, csak ott mennek hazafelé, most éppen a forrásszálló parkolója van ott. Utánat szaladtam. No, ettől a pillanattól és ezután is presbiteri alkalmakon, gyülekezet is forgolódásod kapcsán is azt tapasztaltuk meg, és hiszem azt, hogy ezt az Úr megerősíti a ti szívedben, a ti családotok szívében is, hogy te az Úrban, a megváltódban, a bárányban meg nem botránkozol. Áldjon meg téged az Úr, családoddal, gyülekezeteddel együtt. Isten éltessen benneteket, most téged is, meg Jutkát is, meg még aki ebben az évben ünnepli 80. születésnapját, és nem állunk így ki. Hát ezt szeretnénk is megpecsételni, ezt az alkalmat, egy becsomogolatlan szentírással, de ezzel is hát szemléltetve azt, hogy így tisztán, maszk nélkül a tiszta forrást, az igét, a legtöbbet, amit adhatunk néked, ezt adunk, és lehetséges, hogy a családban több ilyen biblia is van, de egy bibliának mindig helye lesz a családban.
Szólhatok néhány szót? Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Köszönöm a kedves köszöntéseket, a verset, a kedves szavakat. Napra 80 évvel ezelőtt születtem. 1942. február 20-án, Tápió szelén. Ott, ahol a tiszteletes úrunk édesapja 28 évig volt gyülekezeti lelkipásztor. Életem legcsodálatosabb időszaka volt kisfiú koromban, amikor 9 éves koromban átadtam a szívemet az Úr Jézusnak. Nagyon emlékszem rá, hogy milyen csodálatos időszak volt, ébredési időszak az egész országban. Nálunk is a faluban, meg a környéken. És arra is emlékszem, hogy amikor édesanyámmal, meg édesapámmal jártunk a gyülekezeti alkalmakra, bibliaórákon, az egyik bibliaórán
kisfiúként, 9 éves kisfiúként, remegő hangon, meg könnyes szemmel, felnőtt közösségben megszólaltam, és elkezdtem hangosan imádkozni a saját szavaimmal, és dicsőíteni Jézus Krisztust. És én azóta is megpróbálok az ő útján járni. Csoda volt az egész életem. Aki Jézusnak átadja a szívét, az soha meg nem bánja. Én sem bántam meg. Áldom az én Uramat, hogy most itt lehetek, a gyermekeimmel, unokáimmal, drága hitvesemmel, és csak az Urat tudom magasztalni, még élek, életem ideje kezedben van, Uram, és szeretném őt szolgálni további életemben is. Egy rövid, 4 soros Füle Lajos verssel hadd fejezzem be a bizonyságtételemet. Mikor fölöttünk elszállnak az évek, mikor utunk már nem felhőzi érdek, feladja valga vágyait a lélek, és semmi sem fontos más, csak az örök élet, és semmi sem fontos más, csak az örök élet. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük szépen, és Isten éltessen téged, és mindenkit, aki még valóban ünnepli születésnapját. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésül, testvéreim, énekeljük a 426. éneket, válaszolva az elhangzottakra. 426, mind a 4 versével énekeljük. Már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok.
Értem, várom vettem, s érted mindent el.
Végezetül nemzeti imádságunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!